az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, szabad-e a férjnek elbocsátani a feleségét. Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdésre válaszolt, mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték, Mózes megengedte, hogy vállalólevelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többi már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban, ezt válaszolta, aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörés követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Aztán ölébe vette a gyerekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, régi hagyománya az egyháznak, hogy Szent Jeromoshoz ünnepéhez, aki lefordította érthető nyelvre az Ószövetségét és az Új Szövetséget, a héber és a görög nyelvet, ami ekkorra már hold beszéd volt, ezt áttette latin nyelvre, hogy a köznép is megérthesse Isten igéjét. Az ő ünnepéhez legközelebbi vasárnapot nevezzük, a Szentírás vasárnapjának, azért, hogy a hívő embert figyelmeztesse arra a kötelezettségére, hogy ha egyszer Isten szólt hozzánk, akkor legalább ismerjük meg az ő szavát, legalább hallgassuk meg, olvassuk el, hogy mit tartott Isten fontosnak kinyilatkoztatni nekünk. Azt azonban nagyon fontos tudni, testvérek, hogy nem a Szentírás a kinyilatkoztatás. A kereszténység nem könyvvallás, mint a zsidóság vagy az iszlám, hanem mi azt mondjuk és azt valljuk, és abból élünk, hogy Isten kinyilatkoztatása, aki Jézus Krisztusban föltárta saját magát, az maga egy személy. A mi Urunk Jézus Krisztus, Isten kinyilatkoztatása, ő mutatja meg Isten belső titkát, Isten kilétét, az Istennek a hozzánk való viszonyát, a velünk kapcsolatos szándékait, azt, hogy mi végre tartogat bennünket, mindezt Jézus Krisztus által tárta fel előttünk Isten. Ő, Isten kinyilatkoztatása, az ember Jézus Krisztus, akiben érthetővé, láthatóvá lett a láthatatlan Isten, és akivel kapcsolatban azt mondja a mai Szentlecke, hogy emberségét tekintve kevéssel lett kisebb az angyaloknál. Úgy, mint mi is kevéssel vagyunk kisebbek az angyaloknál, emberségünk folytán. Mi Urunk Jézus Krisztusban érthetővé lett az Isten. Aztán ezt a Krisztust lehet megismerni egyrésztről a Szentírásból, mint Isten igéjéből, ami kinyilatkoztatott, és lehet megismerni az egyház tanításából, amelyik értelmezi a Szentírást, mivel a Szentírás értelmezésre szorul. Nem lehet össze-vissza nekiesni a Bibliának, testvérek, és kényünk kedvünk szerint magyarázgatni azt, nem lehet ráhagyatkozni arra, hogy rossz, fölkészületlen prédikátorok magyarázzák az Isten igéjét, hanem nekünk magunknak kell Isten igéjét olvasnunk, és igazodnunk ahhoz az egyházhoz, amelyik azt létrehozta, amelyik azt leírta, és amelyik eldöntötte, hogy a sok-sok könyv közül, a sok-sok szöveg közül melyik való Istentől. Az egyház isteni tekintéllyel tévedhetetlenül határozta meg a kinyilatkoztatott szövegeknek a sorát, ezt nevezzük ma Bibliának, és éppen ezért akkor, amikor olvassuk a Szentírást, akár egyedül, akár pedig itt a templomban, akkor mindig igazodnunk kell a mérvadó egyházi tanításhoz. Nyilvánvaló, ez nem könnyű, testvérek, ha az ember magára marad, ha elszakad az egyháztól, akkor a Bibliából ugyanazt, meg az ellenkezőjét is ki tudja olvasni. Akkor össze tud zavarodni az ember, de ezért adatott nekünk közösség, és azt tanítja az egyház nekünk, hogy az a szöveg sugalmazott és kinyilatkoztatott, ami itt a templomban elhangzik, pedig ha valaki megnézi az eredeti szöveget eredeti nyelven, akkor azt látjuk, hogy ide a templomban már egy értelmezett fordítás kerül, olyan fordítás, amelyikre azt lehetne mondani, hogy körülbelül az Isten igéje. Mert hogy az egyházunk úgy adja elénk a szöveget, hogy már segít annak a megértésében. Ugyanis a szöveg önmagában érthetetlen, magyarázat nélkül. Ezen a vasárnapon azt ünnepeljük, testvérek, hogy Isten igéjét meg lehet érteni. Hogy nem egy holt szövegre vagyunk hagyatva, hanem egy élő közösség tagjaként tudjuk megérteni, hogy Isten mit is nyilatkoztatott ki a számunkra, az üdvösségünkre. A Szentírás, testvérek, abban tévedhetetlen, amiben tévedhetetlen akar lenni. A világképben, a stílusban, az emberi megközelítésekben nem tévedhetetlen a Szentírás, hiszen a szöveg mindenestől emberi szó, a Biblia mindenestől emberi szó, miközben mindenestől Isten igéje. Abban tévedhetetlen a Szentírás, ami az üdvösségre vonatkozik. Hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen Isten igéje, de még ebben is az egyház tanítására szorulunk, hogy erkölcsileg pontosan mit is kell a Szentírásból megérteni. Az Úr Jézus kinyilatkoztatja a láthatatlan Istent. Kinyilatkoztatja előttünk a láthatatlan dolgokat, mert magunktól nem tudjuk azokat megérteni. Ez történik a mai két szentírási szakaszban is, az olvasmányban, ahol a házasságról van szó, a férfi és a nőnek a fölbonthatatlan, visszavonhatatlan kapcsolatáról, és az új szövetségi részben, az evangéliumban az Úr Jézus világosan beszél a férfi és a nő visszavonhatatlan dolgáról, arról, hogy ketten egy testé lesznek. Kinyilatkoztatásra szorulunk, testvérek, mert hogy az ember a maga gyöngeségében össze-vissza keveri a dolgokat, és Isten akaratának látja a saját gyöngeségét vagy a vágyait, összekeveri a saját gondolatait az Isten gondolataival. De ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, mit is tanít Jézus itt pontosan a házasságról, ehhez azt tanulmányozni kell. Ezen a vasárnapon, testvérek, az egyházunk megpróbál bennünket visszavezetni az élet forrásához, Isten igéjéhez, hiszen akkor, amikor bűnbánatot gyakoroltunk a mise elején, akkor ez erre is vonatkozik, hogy mi katolikusok rendszeresen elhagyogoljuk Isten igéjét, olyasmiről mondunk le, olyasmit hagyunk figyelmen kívül, ami pedig az üdvösségünkre, a megmenekülésünkre adatott. Mindegyikünknek olvasnia kellene a Szentírást, és ebben a technikai fölkészültségben, ahol mi itt élünk, mondjuk Tordason, akkor egyikünk sem hivatkozhat arra, hogy ő nem érti az írást, hiszen rendelkezésünkre áll mindenféle formája a magyarázatoknak, a hiteles egyházi magyarázatoknak, hogy hogyan is kell például a házasság fölbonthatatlanságáról szóló jézusi tanítást érteni. Mert ehhez ismerni kell a kort, amiben ezek a szavak elhangoztak. Jézus egy olyan korban beszél, ahol a pogány népeknél teljesen bevett dolog volt, hogy nem csak a férfi bocsáthatta el az asszonyt, hanem a nő is elhagyhatta a férjét. Teljesen egyértelmű helyzet volt a pogányok között, ehhez képest a zsidóság azt a fajta patriarchális szemléletet, ősi szemléletet követte, miszerint az asszony az tulajdona a férjének, és ahhoz, hogy nehogy házasság törésen érjék az asszonyt, és meg kelljen kövezni, ezért kellett váló levelet adni neki, és azzal elbocsátani az asszonyt, hogy így a férfi megmentse a volt feleségét a megkövezéstől. Viszont Mózes törvénye írta elő, hogy a házasság törőt meg kell kövezni Józsefről, mint igaz emberről, ezért mondja azt a Szentírás, hogy titokban akarja elbocsátani Máriát, amikor visszatérve Erzsébettől, a vizitációból láthatóvá lett rajta, kitűnt, ahogy a Szentírás fogalmaz, hogy gyermeket vár. Ekkor József igaz voltát abban lehet lemérni, vagy abban látszódik, hogy titokban akarja elbocsátani Máriát, hogy ne kelljen megkövezni. Ez volt a zsidó fölállás Jézus korában, de ott volt ennek a zsidó szektának, vagy a zsidó megújulási mozgalomnak az emelkedettebb házasság fölfogása. A kumráni közösségben ugyanis azt mondták, hogy nem lehetséges még váló levéllel sem elbocsátani az asszonyt. Ez a próbatétel Jézus számára. Azt mondja Márk evangélista, hogy próbára akarják Jézus tenni, ezért kérdezik meg tőle, hogy szabad-e elbocsátani az asszonyt, vagy nem szabad. Ráadásul Jézus korában volt két irányzat, a Gamaliel és Hillel rabbinak az irányzata. Gamaliel volt a szigorúbb, aki azt mondta, Mózes törvényét értelmezve, hiszen Mózes azt mondja, hogy ha valami utálatosat talál a férfi az asszonyban, akkor elbocsáthatja. Azt mondja Gamaliel, hogy utálatosság az csak a házasságtörés. Még Hillel azt mondta, hogy már az is éppen elég utálatos, ha odakozmálja az ételt. Ezt akarták, ezen akarták Jézus rajta kapni, hogy vajon melyik rabbinikus irányzathoz tartozik, hogy be lehessen őt sorolni, illetve hogy vajon szentesíti-e a Mózes féle vállólevéllel történő elbocsátást, miközben a Teremtés könyvének most hallott részlete egyértelművé teszi a férfi és a nő létrejövő fölbonthatatlan egységé. Jézus nem egy jogi választ ad, nem arra válaszol, hogy szabad vagy nem szabad, hogy hogyan szabad és hogyan nem szabad, hanem kinyilatkoztat valamit a férfi és a nő összetartozásáról. Kinyilatkoztatja azt, ami kezdettől fogva megvan. Testvérek, nekünk itt keresztényeknek vagy katolikusoknak elég sok zavar van a fejünkben a házassággal kapcsolatban. Az egyházunk pedig világosan mondja azt, hogy még a pogányoknak, a nem keresztényeknek, két bantu négernek is a házasság az fölbonthatatlan, nem szentségi, hanem fölbonthatatlan házasság, ha azt egy életre szólóan akarják megkötni. A szentségi házasság az valami pluszt ad hozzá a fölbonthatatlan férfi és nő kapcsolathoz. Nem attól válik fölbonthatatlanná két embernek a házassága, hogy templomban kötik meg, hanem attól, hogy egy életre szólóan akarják megkötni. Márpedig azt szoktam mondani, hogy a házasság kötés pillanatában mindenki katolikus, mindenki egy életre szólóan akarja azt megkötni. Csak hát az elmúlt időben, testvérek, az is nyilvánvalóvá vált, hogy ahogyan a gyermekfoganásra vagy gyermeknemzésre nem mindenki képes, és pusztán azért, mert valaki férfi vagy nő még nem biztos, hogy tud utódot támasztani, ugyanígy az sem biztos, hogy házasságot tud valaki kötni. Ahogyan valaki vagy alkalmas, vagy nem alkalmas a gyermek szülésre vagy nemzésre, ugyanúgy vagy alkalmas, vagy nem alkalmas a házasságkötésre. És ahogyan van álterhesség, amikor olyvá tűnik külső szemlélő számára, hogy minden megvan, hogy a nő külsőleg gyermeket vár, és még sincs gyermek, a lényeg nincsen ott, ugyanez érvényes a férfi és a nő kapcsolatára. Lehet, hogy maga a pápa esketi őket, de ha egyik, vagy másik, vagy mindkét fél alkalmatlan arra, amit a házasság megkövetel, akkor a házasság nem jön létre, csak úgy látszik. Ez időnek kellett eltelni, testvérek, míg rájövünk arra, hogy azért, mert valakiknek gyerekeik vannak, az még nem biztos, hogy lényegileg összetartoznak. A lényegi összetartozáshoz ugyanis beleegyezés szükséges, a beleegyezéshez pedig felnőttség szükséges. Az akaratnak a birtoklása szükséges, az, hogy valaki képes legyen akarni a másiknak a javát, nem a sajátját, mondjuk az is nagyon fontos, hogy valaki fölismerje, hogy mi a saját java, nem az érdeke, hanem a java, hogy létre tudja hozni az egységet a másikkal, ahhoz az kell, hogy tudja akarni a másiknak a javát. És ez kiderül, hogy egyre kevésbé tudják az emberek. Egyre kevésbé vagyunk beszámíthatóak, testvérek, egyre kevésbé vagyunk felnőttek, érettek arra, hogy egyrészről Isten gyermekei legyünk, másrészről pedig, hogy egyé tudjunk lenni egy másik emberrel. Egyé lenni a másikkal, azt mondja Jézus, ez olyas valami, ami fölött már Istennek sincsen hatalma. Isten sem tudja meg nem történtét tenni azt az egyesülést, ami nem a szexualitással jön létre, hanem a beleegyezéssel, azzal, hogy én igent mondok a másikra, és minden estől rábízom magamat. De azt látszik, és úgy látjuk, hogy az emberek többsége nem képes erre a beleegyezésre, mivel nem birtokolja saját magát, ezért nem is tudja odaadni magát a másiknak. Egy marék vizet, testvérek, nem tudok odaadni a másiknak, meg kifolyik a markomból. És olybá tűnik legalábbis számomra, hogy az emberek többsége egy marok vízként próbál saját magához hozzányúlni, nem képes magát birtokolni, és azért nem is tudja magát odaadni. Szóval az Úr Jézus nagyon világosan és egyértelműen beszél, kinyilatkoztat valamit a házasságról, nem egy jogi paragrafust értelmez, és nem egy újabb jogszabályt hoz, hanem föltárja előttünk azt, ami rejtve van. És éppen ezért szorulunk rá az egyházra, amelyik megvéd bennünket saját magunktól, a saját érdekeinktől, attól, hogy nehogy érdekből cselekedjünk, vagy pillanatnyi fölindulásból cselekedjünk, és a házassággal kapcsolatban az egyház tévedhetetlenül tudja azt megmondani, hogy valami létrejött, vagy nem jött létre, csak látszódik. Akkor, amikor olvassuk a Szentírást, akkor mindig rá kell, hogy hagyatkozzunk arra az egyházi tanításra, amelyik értelmezi azt. Testvérek, Csak a jó ízlésem tart attól vissza, hogy idézek itt papokat, akik hogyan beszélnek mondjuk a férfiről és a nőről, hogyan beszélnek a nőkről prédikáció közben is. Annak is, ahhoz is idő kellett, hogy elteljen, hogy az egyházunk megértse, hogy mit jelent, hogy az oldal bordából épített Isten társat Ádámnak. Ugye ezzel szoktak gúnyolódni az emberek első-második sör után, hogy mit jelent, hogy oldalborda. Valójában véve a Szentírás szimbolikusan azt mondja, hogy a szívéhez legközelebb eső részből adott társat Ádámnak az Isten. A szívéhez legközelebb eső részből. És ráadásul az Úr Jézus pontosan azt különbözteti meg a korabeli rabbiktól, és hiába vannak próbálkozások még ma is, hogy Jézus besorolják egynek a korabeli rabbik között, vagy megpróbálják pusztán csak prófétának föltüntetni, aki egy a sok között, lényegileg különbözik Jézus magatartása pontosan ebben a két dologban, amiről a mai Szentírás is szól. Mégpedig a nőkhöz és a gyerekekhez való viszonyában lényegileg különbözik minden korabeli rabbitól. Azt már többször idéztem a testvéreknek, ami lehet, hogy mulatságosnak tűnik az első hangzásra, hogy a rabbik a Talmud szerint azért adnak hálát az Istennek reggelente, hogy nem teremtette őket Isten nőnek, és hogy nem gyerekek. Mert hogy a rabbik szerint és a zsidó fölfogás szerint akkor, Jézus korában és egyébként most is, nézzetek meg, menjetek el egyszer zsinagógába, és nézzétek meg, hogy a rabbi, meg a kántor, aki nyilvánvalóan csak férfi lehet, már legalábbis az ortodox zsidók szerint, azok ott végzik az istentiszteletet, a férfiak együtt működnek ebben az istentiszteletben, a nők pedig fönn a karzaton folytatják a maguk polgári életét, ott csevegnek, és próbálják meg a maguk társadalmi életeit élni. Mert hogy a nőket nem tartották és nem tartják alkalmasnak, hogy lelki dolgokról, Isten dolgairól beszéljenek. És ezért lepődtek meg a tanítványok azon, hogy Jézus ott Jákob kútjánál a szamáriai asszonnyal az élet vizéről beszél, lelki dolgokról beszél. Ezt alantasnak tartották, és pontosan ahogyan Jézus a nőkhöz viszonyul, ebben látszik a kinyilatkoztatás, az a kinyilatkoztatás, miszerint az Isten, bár atyának nevezzük, de nem férfi, Istennek nincsen neme. Az Isten nem férfi és nem nő, és az Isten az mindegyikünknek az atya, az asszonyoké és a férfiaké egyaránt. És ugyanígy a gyerekekhez való viszonyában is Jézus különbözik a rabbiktól. Nézzétek meg, hogy a tanítványok nem kemény szívűségből akarják, vagy kergetik el a gyerekeket, hanem azért, mert meg akarják védeni Jézust attól, hogy méltatlan helyzetbe kerüljön, hogy őt körül rajongják a gyerekek, mert ezt egy rabbitól, rabbival kapcsolatban rangon alulinak tartották. És Jézusról azt írja a Szentírás, már pedig azt nem szabad elfelejtenünk, hogy minden, a bűnnek még az árnyékát is tagadnunk el Jézussal kapcsolatban. Azt mondja a Szentírás, hogy mikor Jézus ezt meglátta, megharagudott az apostolokra. Megharagudott. Eszerint a harag az nem mindig bűn, testvérek. Van olyan harag, ami nem tesz bűnössé ember bennünket. Van olyan harag, amikor a szent. Mert hogy azért haragszom, hogy mit művel a másik, egy másik emberrel, amikor valaki istentelen dolgot művel, amikor embertelen dolgot művel, és én haragszom, az nem bűn, testvérek, akkor Krisztushoz vagyok hasonló, aki megharagszik, haragú lesz. Szó szerint ott az a szó szerepel, hogy elönti az indulat, elönti a harag a tanítványaival szemben, és azt mondja, hogy hagyjátok hozzám jönni a gyermekeket. Ez mutatja azt, testvérek, hogy az Úr Jézus számára nem lealacsonyító a gyermekekkel való kapcsolat, sőt, a gyerekeket állítja példaképül, és ha ki is tudjuk mutatni Jézus tanításában a párhuzamokat a korabeli zsidó fölfogással, a különböző rabbinikus irányzatokkal, ott látszik a lényegi különbség. Jézus lényegileg más, mint egy rabbi, mert hogy ő az Istennek a kinyilatkoztatása, aki láthatóvá teszi, hogy aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, az nem jut be oda. Aki nem örvendezik Isten ajándéka fölött, aki nem hagyatkozik teljesen az ő atyára, aki nem úgy van, mint egy gyermek, hogy mindenben a szüleitől függ, az ízlésében, az életében, az anyanyelvében, mindenben tőlük függ, és nem így viszonyul Istenhez, az nem jut be az Isten országába. Szóval a Szentírás vasárnapja van, testvérek, vissza kéne fordulnunk ahhoz, ami az üdvösségünkre van. Jézus megsíratta Jeruzsálemet, mert nem ismerte föl meglátogatásának idejét. És így sír fölöttünk is, amikor figyelmen kívül hagyjuk az élet szavát, az élet igéjét, a Szentírás, pedig abból az ember üdvösséget, megmenekülést tudna meríteni. Úgyhogy térjünk vissza a napi Szentírás olvasáshoz, és próbáljuk megérteni, hogy mit nyilatkoztatott ki, mit tárt föl az Úr Jézus, és ne tulajdonítsunk neki olyasmit, ami pusztán csak emberi beszéd, ami csak szokás. Ő az igazság, és nem a szokás, és az igazságot szeretnék megismerni, Istent, magát. Amen.